Kék Egyenlőség, az Új Egyenlőség pszichológiai és társadalomkritikai podcastja. Mire jó a pszichológia, és mire nem? Miért érezzük rosszul magunkat a bőrünkben, és mit tehetünk ellene?
Pogács Zoltán vagyok, az Új Egyenlőség főszerkesztője, és még mielőtt bemutatnám a mai beszélgető partnereimet, mivel itt ugye megint egy fél évet kezdünk, bár nem egy új évadot, tehát ez egy hosszú sorozat, aminek ez egy része most, ahova ti önök eljöttek. Ezért egy kicsit szeretnék emlékeztetni mindenkit, aki itt van, hogy mi az, amit eddig ez alatt, a sorozat alatt tulajdonképpen itt elvégeztünk. Ugye az volt a kiinduló pontunk, hogy az a típusú megközelítése a magyar politikának, ami arról szól, hogy csináljunk jó szakpolitikákat, és akkor ugye az egyetlen problémánk, amiért ez az ország mondjuk nem jól működik, hogy ugye a szakpolitikák hiányoznak, és hogyha szakértők segítségével kidolgozunk szakpolitikákat, akkor a politikusok így egyszer csak így csettintenek egyet, hogy hopp, na ez az, amit eddig nem tudtam. Most, hogy végre leírta nekem valaki, hogy milyen energiapolitikát kell csinálni, vagy milyen oktatáspolitikát, na most gyorsan megcsinálom, mert csak ez az, ami hiányzott. És hát ugye Dunát lehet rekeszteni az ilyen típusú intézetekkel Magyarországon, akik tipikusan egyébként ugyanazokkal a szakértőkkel 247 egyszerre megírják ezeket a szakpolitikai programokat, aztán valahogy mégse lesz belőle politika, és akkor az ember rájön, hogy hát lehet, hogy nem ez hiányzott, hogy a politikus mondjuk ne tudta volna, hogy egyébként mit kéne csinálni, csak nem azt csinálja, amit a szakértők mondanak, hogy csinálni kéne. És akkor ugye felmerül az ember, hogy de miért nem azt csinálja a politikus, amit a szakértők mondanak. És akkor megpróbál valamit kezdeni a politikusokkal. Na, akkor nézzük meg, hogy a politikum Magyarországon, hát az a legkatasztrofálisabb, tehát hogy olyan szinten válságban van a politikai alrendszer, hogy az ember nem tud velük mit kezdeni. Itt éveket töltöttünk el azzal, hogy megpróbáltuk rendbe rakni a politikusokat, az se nagyon megy. És akkor az ember, hogyha, ha nem szakpolitika, ha nem politika, akkor megpróbál így mögé nézni, de mi van ott, ami emögött van, és akkor ugye rájön, hogy hát itt értékrendszer problémák vannak, tehát az, hogy a politikusok olyanok, amilyenek, az azért van, mert az őrájuk szavazó, ők közülük válogató szavazó polgároknak az értékbeállítódásai azok, amelyek egyébként meglehetősen furcsák, és nem túl elmélyültek, és konfúzak és inkoherensek. Tehát, hogy akkor valamit kezdeni kéne azokkal az értékekkel, amelyek alapján a magyar politika politikus rétege kiválasztódik. Ezért gondoltuk, hogy igazából ezt a mélyebb témát kellene adresszálni, ami első pillanatra ahhoz a helyzethez, amiben vagyunk, olyan szorosan, meg olyan direkt módon nem kötődik. De az ember utána gondol, akkor rájön, hogy dehogy nem, ez az, ami igazából meghatározza. És igazából megpróbáltuk ezt az egész, azért próbáltuk meg ezt az individuum versus közösség kérdést a fókuszba állítani, és ezért csináltunk egy csomó beszélgetést erről tavasszal is, mert arra jöttünk rá, hogyha tulajdonképpen, hogyha három nagy blokkja van a magyar politikának, van egy hagyományos nagy blokkja, ez a hát jobb hián mondjuk nemzetinek nevezhető, vagy jobboldali, vagy mit tudom én, minek kéne nevezni, nacionalista blokk, ami hagyományosan nagyon-nagyon erős Magyarországon. Van egy ennél sokkal kisebb blokk, egy liberális blokk, ami hát olyan középerős és egyre inkább gyengülő, és igazából ezen kívül szinte semmi. Tehát, hogy van egy óriási űr Magyarországon, ami a Nyugat-Európához képest, ahol van egy szociáldemokrata nagy tábor, és ez gyakorlatilag Magyarországon érdemileg nem létezett. Nyilvánvalóan nominálisan felvettek ilyen neveket politikai pártok, de hogy ténylegesen a kormányzásuk, a politizálásuk ezt nem tükrözte. Ezért ugye óriási kérdés, hogy miért hiányzik ez a típusú politikai tábor, és hogyha ezen gondolkodik az ember, Egy ideig hibáztatja a politikusokat, hogy ti miért nem csináltatok mondjuk szociáldemokrata kormányzást, majd rájön, hogy nem biztos, hogy a politikusok a felelősek, hanem igazából az ország nagy része ezt nem kérte tőlük számon. Tehát, hogy nincs meg az a kritikus tömeg, amelyik azt mondta volna, hogy hát ha nem így kormányoztok, akkor majd leváltunk titeket, és formálunk helyettetek rendes szociáldemokrata pártot. Na ez a tömeg nem létezett valójában. És akkor az ember eljut oda, hogy hogy lehet az, hogy Magyarországon igazából ez a két nagy ideológiai tábor létezik. És mind a két táborban van egy közös, hogy mind a kettő az egyén és a társadalom viszonyát elképesztő módon individualizálja. Ugye azt talán nem kell itt részleteznem, hogy mondjuk a Fidesz vagy a magyar jobboldal számára az egész narratíva az egy elképesztően individualizált narratíva, miközben egyébként a nemzetről, mint közösségről beszél, de abban a pillanatban, hogy valakinek az egyéni sorsáról van szó, akkor rögtön ugye ez a, amit Lázár János úgy fogalmazott meg, hogy mindenki annyit ér, amennyit kapart magának, vagy ugye amikor arról van szó, hogy mondjuk ki milyen jövedelmi viszonyok között él, vagy ki milyen munkák, akkor abban a pillanatban egy elképesztően individualista narratíva, és ugye a magyar miniszterelnök azt mondja, hogy a jóléti államnak leáldozott, semmilyen tény nem támasztja alá, tehát hogy a legversenyképesebb, legmagasabb foglalkoztatású országok a jóléti államok, de hogy azt mondja, hogy itt a közösségnek nincs feladata, kiveszi a pénzt az oktatásból, az egészségügyből, és onnantól fogva egy elképesztő individualizáló narratíva van, hogy te vagy a felelős a sorsodért, és hogyha ha nem jó a sorsod, tehát ugye tipikus példára a közmunka, ahol az a fideszes narratív, hogy ezek a lusta, soha nem dolgozó emberek, akiket végre közmunkával behoztunk, hogy dolgozzanak végre. Tehát van egy ilyen elképesztő individualista narratív. És ennek az ellenpólusaként az ellenzéket pedig dominálja egy liberális narratíva, ami ugyanúgy individualizáló narratíva, de ugye ott meg az van, hogy hát itt ez a baj ezzel az országgal, hogy itt nincs rendes piac, itt nincs ilyen meritokratikus rendszer, ugye a Fidesz létrehozott egy ilyen urambátyám klientúra világot, és az lenne a megoldás, hogyha a rendes piaci meritokratikus viszonyok lennének, és akkor egy ilyen nyugatoskodó narratíva van, hogy ők elképzelik a nyugatot, nem olyan a nyugat, de az elképzeléseik szerint ott egy ilyen elképesztően erős individuális piaci verseny folyik. És itt a kínálat vége. De azt mondanám, még pontosabban itt a kereslet vége. Tehát az nekem legalábbis az a nagy kérdésem, hogy itt a kínálatról beszélünk, vagy a keresletről beszélünk. Pár évvel ezelőtt erősebben azt gondoltam, hogy a kínálatról, de sok-sok év után odaig jutottam, hogy a keresletről beszélünk. Tehát, hogy Magyarországon az emberek nagy része sajnos valamilyen okból, és ez az, amit meg akarok veletek igazából beszélni, hogy valamilyen okból döbbenetes arányban a magyarok individuális narratívákban képzelik el a társadalom működését, a saját életüket, a saját sikerüket vagy sikertelenségeket, a karrierjüket vagy annak hiányát, a vagyonosodásukat vagy annak hiányát, de még egyébként a családi életüket vagy annak szétesését is. Tehát ilyen döbbenetesen individualizáló országgá váltunk, miközben, és ugye ennek vannak aztán különböző válfajai, tehát tavasszal beszéltünk a gének és a szocializáció viszonyáról, tehát ugye itt több professzorral eljutottunk odáig, hogy a genetika nem határoz meg viselkedést, hogy a genetika sokkal kevésbé komplex szinten van befolyással az életünkre, de személyiséget a genetika nem határoz meg. Miközben egyébként a magyar társadalom irdatlanul nagy része azt gondolja, hogy a személyiség genetikailag meghatározott. Ez nagyon nehéz mit gondolni erről. Szóval, hogy valahogy idáig jutottunk, hogy ez a helyzet, vagy legalábbis én úgy érzem, hogy ez a helyzet, és akkor igazából ma azt a kérdést tennénk fel, hogy milyen, hogy milyen arányban felelős ma Magyarország, hogy általában a világban az ember, ezen belül is Magyarországon, ahol egyébként adataink vannak arra, és ezt még hagyd dobjam be, mielőtt a beszélgetést elkezdjük, adataink vannak arra, hogy Magyarország a legkisebb társadalmi mobilitással rendelkező ország az Európai Unióban. Tehát nálunk van legjobban befagyva a társadalom, nálunk van a legkisebb esélye valakinek arra, hogy alulról föl, vagy fölülről lekerüljön, és ugye statisztikailag ez azt jelenti, hogyha egy országban, tehát hogyha egyes embernél még lehet vitatkozni, hogy kinek milyen felelőssége van a saját sorsába, de hogyha egy irdatlan nagyszámú embertömegről el tudjuk mondani, hogy ott nincsenek ilyen társadalmi mobilitási váltások, akkor ez azt mutatja, hogy azok a szociológiai mechanizmusok nem léteznek, amelyek ezt lehetővé tennék. Tehát azt gondolom, hogy effektíve empíriánk van arra, hogy Magyarországon a közösség nem teszi lehetővé az egyén számára a felemelkedést. Ha ebből indulunk ki, akkor szerintem egy irtózatosan érdekes kérdés, hogy hogyan lett ez az ország ilyen szinten individualizáló. És akkor azt kérném, hogy hadd ne én mutassalak be titeket, mert nem tudom, hogy pontosan mit szeretnétek, hogy elmondjam rólatok, hanem akkor mondjatok ti magatokról pár szót, mielőtt belemennénk a beszélgetésbe, Felici.
Üdvözlök mindenkit. András Felicia vagyok, felnőtt klinikai és mentálhigiéni szakpszichológus, pszichoterapeuta jelölt. Ezt azért tartom fontosnak, mert hogy nyilván ez meg fogja határozni azt, hogy én mit gondolok ezekről a kérdésekről, bár szerintem 4-5-6-10 órát ülhetnénk itt, ha meg kellene, megpróbálnánk válaszolni, szóval bonyolult nagyon a kérdés. Állami ellátásban, magánellátásban foglalkozom paciensekkel, pszichoterápiát, diagnosztikát csinálok. Hirtelen ennyi bemutatkozásnak.
Sziasztok, én Szabánson vagyok, jogász és viselkedés elemző. A viselkedés elemző az a pszichológia alapszaknak a kis címkéje. Én az ELTE jogi karán doktorizom, már abszolvált doktor vagyok, szóval doktori előtt vagyok, jog és pszichológiából, és a felelősség kapcsán szerintem én arra fogok beszélni, hogy általában az emberi felelősséget, azt, annak van-e bármilyen alapja, és a jogi felelősség kapcsán fogok erről beszélni.
Akkor szerintem indítsuk is innen, jó? Hogy akkor mind a ketten mondjátok el, hogy ti mit gondoltok alap. Én most már azt hiszem, hogy eléggé elmondtam itt a bevezetőben, hogy én mit gondolok erről, de mondjátok el ti is, hogy nektek mi a képetek az emberi felelősségről, mennyiben irányítjuk mi a saját sorsunkat.
Lehet, hogy ez evidencia, de én azért ezt fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy szerintem mindannyian, mind a hárman ebben egyetértünk, hogy a felelősség és a hibáztatás, hibásnak lenni az nagyon más. Tehát, hogy nem gondoljuk azt, hogy hibás lenne valaki, csak azért, mert esetleg a felelősségét keressük. Egy konkrétra reagálnék, amit mondtál, hogy mennyire van mobilitás. Hát pont ezen gondolkodtam, mikor így kaptam erre a meghívást, erre az eseményre, hogy annyit így megosztanék magamról, hogy én vidékről jövök, egy faluból, nem egy értelmiségi háttérből. Ez nem azt jelenti, persze teljesen jól képzett, értelmes emberek vannak a családunkban, de hogy nincs meg az a fajta értelmiségi diplomás háttérközeg. Tehát az, hogy én most itt üljek, nekem nagyon nagy utat kellett megtennem ebből a faluból, mind fizikailag, mind minden más úton. És hogy én biztos vagyok benne, hogy ez nem tudott volna megtörténni, hogyha nagyon-nagyon-nagyon sokan nem segítenek, legyenek ezek tanárok, szülők, akár anyagilag, akár külön órákkal, akár egy jó szóval. De hogy mellette kellettem én is, aki ebbe beletette a munkát, és hogy pszichoterápiával foglalkozom főleg. Ezt azért mondom, mert hogy a pszichoterápiát én most egy kicsit úgy definiálnám, mert ez talán erős szó, hogy egy ilyen integráló iránya a pszichológiának, tehát nem vagy-vagyban, nem fekete-fehérben gondolkodik, hanem próbál látszólag nehezen integrálható dolgokat integrálni. Azt gondolom egyébként a felelősségről, hogy vannak olyan patológiák, most kifejezetten patológiák, tehát pszichiátriai betegségek, ahol fölmerül a felelősség kérdése, mondjuk addiktológiai ügyekben. megint nem hibáztatásra gondolok, visszakövethető, hogy valaki esetleg miért lesz.
Szerintem ezt fejtsd ki bővebben, hogy a felelősség és a hibáztatás között milyen különbséget látsz, mert ezt nem biztos, hogy mindenki érti.
Uh-huh. Hát nem is gondolnám, hogy mondjuk ez egy teljesen tökéletes definíció, amit én gondolok, de hogy amit én gondolok, az mondjuk egy rendelői helyzetbe tudnám megvilágítani, talán ez így megfogható, hogy amikor egy pacienssel ülök, akkor nem arról szól a helyzet, hogy mit és hogy rontott el, nem ítélkezem, nem bántom, nem számon kérem, hanem próbáljuk együtt megérteni, hogy őt mi vezette el oda, hogy esetleg alkoholfüggő. Most csak kiragadtam egy példát. Azért ragadtam ki ezt a példát, mert annyira gyakori ez a magyar társadalomban, hogy szerintem majdnem mindenkinek van egy olyan ismerőse, rokona, akinek volt alkohol problémája. És ha megpróbáljuk megérteni, hogy mi vezette őt oda, hát garantálom, hogy majdnem mindig ott vannak gyerekkori történetek a háttérben, bántalmazás és sok-sok minden. Az még nem oda fog vezetni, hogy akkor ő neki mondjuk szégyent kell átélnie. Ez nagyon gyakori mondjuk a hibáztatásnál szégyen vagy bűntudat, ezért ezek más dolgok pszichológiailag, de mondjuk a szégyen sokszor még pusztítóbb, mint a bűntudat. Hanem arról szól, hogy mondjuk a felelősség számomra, és nem a hibáztatás, hogy értjük, hogy mi vezetett ide, ezt nem ő kérte magának, nem ő tehetette erről, valahogy a psziché sajátosságai miatt reagált valahogy. Sokszor az alkoholizmus egyébként egyfajta megküzdési, túlélési mechanizmus. Valahogy el kell viselni azt a helyzetet. De hogy most már a jelenben ez nem lehet egyfajta fölmentés arra, amiket ő elkövet akár a saját gyerekével, családtagjaival, rokonaival, stb.-ekkel szemben, ahogy ő megterheli őket akár a saját alkoholizmusával. És a felelősség ott fogalmazódik meg egy terápiás térben, hogy ő neki itt, jobban szeretem egyébként, most azért hozom be ide ezt a szót, mert szerintem ez nem egy pszichológiai pusztán szakszó, de ezt az agencia élményt, inkább lehetőség, most nem a szavakkal akarok játszani, de hogy nekem van mozgásterem és lehetőségem arra, hogy most innentől megpróbálom az életemet máshogy alakítani, és nem lesz, előfordul ilyen is, szerintem mindannyiunknál, nálam is, hogy nem lesz az egy ilyen felmentőkártya, hogy jaj, bocsánat, hát engem bántalmaztak, vagy ez vagy az történt, és akkor ez egy megoldás minden helyzetre. Most nem teljesen, szóval ez csak egy ilyen nagy ecsetvonásokkal megpróbáltam fölrajzolni, hogy mit gondolok erről. Szóval, hogy például vannak patológiák, addiktológiai problémák, ahol fölmerül a felelősségvállalás, hogy oké, hogy nehéz volt a sorsom, de hogy most, amikor ittasan megyek haza, és a gyerekemnek ezzel rosszat okozok ott valahogy, akkor kell látnom a saját felelősségemet. Ez az egyik része. A másik, amit akartam mondani, mondjuk anyáknál látom, megint csak egy kiragadott terület, de mondjuk anyáknál látom, hogy ott szélsőségesen tud individualizálódni, hogyha valami nehézség van. Miközben van ez a mondás is, ami kicsit ilyen vicces, de szerintem helytálló, hogy egy gyerek fölneveléséhez egy falu kell. Tehát, hogy nem véletlen van ez a mondás, hogy nagyon-nagyon nagy terhet tesz egy anyára, hogy a jelenlegi rendszerünk, hogy neki egy személyben kell mindennek lennie. És hogy mondjuk csoportterápiákban, ezt nagyon jónak tartom a csoportterápiában, hogy meg tud történni az a gyógyító erő, amikor ott ülök én is, és a páciens is, ott ülünk 6-8-10x ember, és hogy neki is ez a problémája, hogy neki is, hogy nem vagyok egyedül, hogy nem velem van a baj. Ettől függetlenül ki kell találnom valami megoldást, és az megint messzire vezet, hogy mi a megoldás, tehát kinek, milyennek lehet egy aktivizmus is a megoldás, hogy akkor megpróbálok változtatni a rendszereken, ha tudok. De hogy ott meg gyógyító ereje van annak, hogy más is megőrül, amikor 3 napja sír a gyereke, hogy ez normális. Most kicsit így ismétlem nagy ecsetvonásokkal rajzoltam fel dolgokat, de így bedobtam most ezt gondolat ébresztőnek.
Oké, köszi, Samu, ugyanez.
Táborról fogok neki menni, úgyhogy egyrészt nyugodtan vitatkozzatok, meg szóljatok bele ti is a közönségbe. Megpróbálom színes szagossá tenni esetekkel, szerintem egy nagyon izgalmas területről fogok beszélgetni, és onnan fogok nyitni a neurojogról. A 60-as, 70-es években volt az első ilyen nagyon híres eset, Charles Whitman, amerikai katona, veterán volt, a 20-as éveiben járt, hazajött, nem lehetett tudni arról, hogy bármi probléma lenne vele, tisztességes kispolgári életet élt, egyszer csak azt érezte, hogy egyre több ilyen agresszív impulzusa van, egyre erőszakosabbá válik, elment, megpróbált segítséget is kérni, volt kétszer pszichológusnál, de nem igazán tudtak neki segíteni. Aztán egyik nap felment egy víztoronyban, és elkezdte légpuskával lőni a környező egyetemi hallgatókat. Egy ilyen óriási vérengzés történt, a rendőr párharcban őt is megölték, de hagyott egy végrendeletet, amiben azt mondta, hogy vele valami baj van, boncolják fel. Fel is boncolták, és kiderült, hogy egy tumor nyomja az amigdaláját. Az amigdala egy olyan agyterület, amit a modern ilyen neuropszichológiai kutatások valahol a félelem, erőszak kódolásával, valami olyasmivel asszociálják, ami miatt teljesen reális az, hogyha ingereljük ezt az agyi területet, például egy tumor nyomja, akkor az illetőnek olyan agresszív impulzusai lesznek, amik adott esetben nem tud kontrollálni. És akkor felmerül a kérdés, hogy ha túlélte volna, akkor őt felelősnek tartjuk-e morálisan, és felelősnek tartjuk-e jogilag. A morális felelősség kérdése azért nagyon izgalmas, mert olyan lények vagyunk, ahogy úgy alkotjuk meg a világot, hogy a többi emberi lényt szándékokkal, motivációkkal rendelkező ágenseknek látjuk, és úgy értelmezzük, hogy a cselekedeteik mögött van valamilyen szándék. Általában, hogy felelősnek tartjuk őket ezért, amit tesznek, ahogy viselkednek, az ahhoz kapcsolódik, hogy azt gondoljuk, hogy van-e kontrollja. Emlékeztek arra a helyzetre, amikor általános vagy középiskolában vagytok, bementek és elkéstek az óráról, és mondjátok a tanárnak, hogy elnézést, tanárnő, nem szólt a vekker. Mit próbálsz csinálni? Megpróbáld átkeretezni úgy a helyzetet, hogy nekem nem volt felelősségem benne, mert nem volt kontrollom a vekker felett. Mit fog mondani a tanárnő? Beállítottál volna 2 órát, hiszen akkor mégis volt kontrollod a felett, hogy nem állítottál be 2 órát. Ez a játék megy az emberi interakcióba, hogy próbáljuk átkeretezni a helyzeteket, hogy mikor van felelőssége kinek. És ezért szerintem nagyon izgalmas a neurojog, mert egyre több olyan eset van, modern angol szász világban főleg, hogy agyi képalkotó eljárásokat hívnak életre, beviszik a tárgyalóterembe, csinálnak agyi képalkotást, és arról próbálják meggyőzni a bíróságot, hogy tulajdonképpen nem teljes a felelőssége, vagy nincs felelőssége az elkövetőnek, mert az agya kényszerítette. A halál soron lévő embereket, ha nézik az ő agyukat, akkor az jön le, hogy nagyon sokaknak nem tipikus az agyi működésük. Csökkentette a kontrollfunkciójuk, nem vagyok neuropszichológus, úgyhogy ha bármit rosszul mondok, akkor ezt ne jegyzeteitek le, de mondjuk a prefrontális kérgük a sérült, és ezért egyébként a modern tudomány szerint azt lehet mondani, hogy akkor valami kontrollfunkciót sérült. Akkor felmerül a kérdés, hogyha ezekben az esetekben nem tartjuk őket morális felelősnek, akkor miért? Szerintem a tumoros eset azért nagyon jó, amit hoztam, mert egy tumor esetében nekem az a megérzésem, hogy a legtöbbetek is azt gondolná, hogy valahogy ez egy ilyen külső ok. Tehát ha van egy agydaganata az embernek, az csak nem ő növesztette, tehát ez valami külső dolog, amiről nem tehet. Ha ő nyomta az amigdalát, arról lehet vitatkozni, hogy hát még a legnagyobb agresszív impulzusoknak is ellent kell állni, de hát, jó, hát még a prefrontális kérgét is nyomta egy agydaganat. De mi van akkor? Azt is megnézik, hogy az amigdalája hogyan működik azoknak, akiket gyerekkorában bántalmaztak, és azoknak is máshogy működik. Tehát nem kell egy tumor. Mi van akkor, ha valakinek ugyanúgy máshogy működik az amigdalája, ugyanezt a bűncselekményt elköveti, csak annyi van, hogy verték gyerekkorában. Szintén egy szociális faktor, már nem biológiai, szerintem akkor nem érezzük annyira erősnek, de valahogy egy külső faktor, ami meghatározza a viselkedésünket. És az a nagyon izgalmas, hogy egyébként ezt az idegtudományok hozták be újra szerintem a jogi ilyen gondolkodásba és a tárgyalótermi vitákba, hogy valójában a modern tudomány egyre több olyan tényezőt tár fel, ami a viselkedésünk mögött van, hogy egyébként volt már, aki nem aludt egy hétig, rosszul aludt. Csak látta, hogy a viselkedése megváltozik. Ha nem alszol, akkor ingerlékenyebb vagy, megváltozik a viselkedésed. Valaki nem alszik, valakinek más a glükóz szintje, valakit bántalmaztak kiskorába. Egy csomó faktort látunk már, hogy meghatározza a viselkedésünket. Nagyon-nagyon sok van, ezért nyilvánvalóan nem tudjuk teljesen megjósolni, hogy valaki hogy viselkedik, de arra nincs bizonyítékunk, olyan faktort nem tudunk, ami arra utal, hogy egyébként az ember a viselkedését szabadon választja, vagy kontrollálja. Tehát igazából bejön egy ilyen mágikus dolog a képletbe, ami miatt mi morálisan felelősnek tartjuk az embereket, de a tudományos gondolkodásból ma ez nem következik. És van egy nagyon jó példa, amit egy harvardi biológus professzor mond ebben a kérdésben, azt mondja, hogy tulajdonképpen úgy tartunk morálisan felelősnek embereket, és büntetjük őket, például jogilag, hogy semmilyen alapja nincsen. Ha van egy autónk, ami elromlik, és balesetet okoz, és a mérnök megnézi, és a mérnök azt mondja, hogy nem tudom, hogy mi romlott el a kocsiba, akkor nem mondjuk azt, hogy hát ez akkor valami transzcendens ok, ez a kocsi gonosz, hanem azt mondjuk, hogy nem tudjuk az okát, nem tudjuk, miért okozott balesetet. Nyilván, hogyha egy kocsinak elromlott a féke, vagy rosszul működik, akkor nem szabad az utakra kiengedni, meg kell próbálni megjavítani, ha nem lehet megjavítani, elzárni, de igazából morálisan hibáztatni teljesen értelmetlen. És ugyanez igaz szerinte az emberekre is, hogy ugyanígy felfogható az, hogy mi felfogható vagy úgy, hogy mi tulajdonképpen egy biopszichoszociális, kulturális gépek vagyunk, valamilyen értelemben rengeteg faktor determinál minket, persze az az intuíciónk, hogy mi szabadok vagyunk, de ennek a szabadságnak nincs alapja, és amíg nincs, addig miért büntetjük ezeket az embereket morálisan? Persze ez egy külön kérdés, hogy jogilag kell-e, mert mondom, ez egy praktikus kérdés, praktikus okokból ugyanúgy a fociba is, amikor valaki valamilyen becsúszik, akkor nem kérdezi, nem áll meg a bíró, hogy nézzük meg, szándékos volt-e, hanem megbünteti, ad egy piros lapot, mert a foci nem lenne jobb attól, hogyha nem lennének szabályai, de morálisan hibáztatni az embereket, az már megint egy másik kérdés. És szerintem az nagyon izgalmas, hogy én azt látom, hogy nagyon kicsit ez jön a jogrendszerbe, és vannak is valamilyen szempontból ilyen liberális reformok, kis reformok, amik az arra mutatnak, hogy jó, hát azért mégsem úgy felelős, aki gyermekkorában vertek, mert ténylegesen nem ugyanaz, amik a kontrollfunkcióval rendelkezik, mint egy neurotipikus egyén. De az a vicces helyzet, hogy ez a jogrendszernek, ez a liberális reformja, ha belegondolunk, abszurd, ez olyan, és ez egy nagyon aranyos példa lesz. Ugye ezekre már láttunk példát, például a boszorkány bíróságoknak is vannak liberális reformjai. Volt a középkorban egy módszer, mert meg lehetett állapítani, ki a boszorkány. Az egyik az volt például, hogy felolvasták neki Jézus Krisztus megfeszítésének a történetét, és ha nem sírta el magát rajta, akkor bizonyára boszorkány. És akkor egy bátor orvos felállt, és azt mondta, hogy de figyeljetek, vigyázni kell ezzel az eljárással, mert vannak olyan idős hölgyek, akiknek a könnycsatornája felszáradt, és lehet, hogy biológiai okokból nem tud sírni. Őket ne égessük el. Ugye látjuk egy liberális reform, de a boszorkánybíróságon belül. És hogy tulajdonképpen a mai igazságszolgáltatás, és ez radikálisan hangzik, de tulajdonképpen mondhatjuk, hogy ugyanígy működik. És nekem ez jutott eszembe a felelősség témáról, és ezt dobnám be, mint első ilyen provokatív gondolat, hogy hát ahogy hétköznapi szinten gondolkodunk a felelősségről, meg ahogy a jogrendszerünkben gondolkodunk a felelősségről, azt a modern tudomány nem támasztja alá. És van egy transzcendens vonal, eljutunk valameddig, mondjuk azt mondjuk, hogy az, hogy valaki pedofil legyen, az arról nem tehet, mondjuk valószínűleg már egy ilyen felvilágosult ember nem gondolja, hogy a pedofil gonosz, de azt mondja, hogy jó, pedofil arról nem tehet, de arról, hogy gyermek bántalmazó lesz, arról már tehet. Tehát hirtelen ott van egy transzcendens pont, amiben megjelenik a felelősség, de nem mondjuk meg miért. Miért nem lehet, hogy csak egyszerűen más családban szocializálódott, van egy csomó olyan faktor, ami őt determinálta, hogy ő gyermekmolesztáló legyen, a másik meg nem. Nem lehet arra, nem lehet rámutatni, hogy miért pont szabad akarat lenne, vagy valami olyan felelősség, ami miatt az egyik az lesz, a másik pedig az.
Oké, köszi. Szóval, hogy amit mondtatok, itt ugye a Felicia az inkább ez ilyen szocializációs traumákra helyezte a hangsúlyt, utána ugye amikor Samut elkezdtél beszélni, akkor először ez ilyen fiziológiai jellegű behatásokra, mint a tumor, de aztán te is ugye azt mondtad, hogy hasonló hatása lehet a szocializációs traumáknak is. Ami közös volt abban, amiről beszéltetek, hogy ugye mind a ketten azt a részét vizsgáltátok a társadalomnak, ahol valaki mondjuk sikertelen, vagy bűnöző, vagy tehát ugye ez a negatív oldala a társadalomnak. Én ezt hozzátenném, hogy mi van a helyzet a sikeres végével a társadalomnak, mert ugye nem csak sikertelen meg bűnöző emberek vannak, hanem vannak kiemelkedően sikeres emberek is. És ugye én írtam egy könyvet a globális elitről, amire az ösztökélt, hogy olvastam egy interjút Kornay Jánossal, még így a halála előtt, egy híres magyar közgazdásszal, aminek az volt a címe, hogy nem szabad haragudni a gazdagokra. Amiben körülbelül azt mondja Kornay, hogy hát vannak ilyen teljesen evidens esetei a korrupciónak, tehát néhány ember azért lesz gazdag, mert teljesen evidens módon korrupt, elég egyetemben utalva arra, hogy ez Magyarországon mennyire prevalens, és akkor, de a fejlett nyugati világban, ahol nem tudom, meritokratikusabb a kapitalizmus, ott viszont ugye rengeteg ilyen kreatív ember van, aki azért lett gazdag, mert valami rettentő kreatív dolgot csinált, és rájuk nem szabad haragudni. És azért annyira fölhúztam magam, hogy azt mondtam, hogy jó, akkor vegyük végig ezeket az embereket, és nézzük meg egyenként sok-sok-sok ilyen gazdag embernek, hogy hogyan lett gazdag. Na most ez kimutatható, hogy ezek a gazdagok, ezek lopnak, csalnak, hazudnak, tehát hogy a túlnyomó többségű valahol valami fajta bűnt elkövetett, vagy immorális dolgot, hogy oda jutott. És akkor ugye, amikor ezt a könyvet megírtam, akkor mindenki azt kérdezte, hogy tudok-e olyat mondani, aki úgy lett gazdag, hogy semmiért nem követett el. És akkor hosszan gondolkodtam, hogy ki az, aki ehhez a legközelebb van, ahol tényleg nem mutatható ki valami teljesen evidens ilyen lopás, csalás, hazudás, és hát ugye mondjuk Bill Gates volt az, ahol itt a legközelebb, ott nála nem tudok ilyet mondani, ahol valami nagyon-nagyon csúnya dolgot csinált volna, kivéve, és akkor így jön ugye még egy ilyen érdekes dolog, hogy hát mitől lett Bill Gates Bill Gates? Nem attól, hogy valami immorális dolgot csinált volna, hanem egész egyszerűen attól, hogy amikor a komputer forradalom elkezdődött, akkor az ő szülei olyan gazdagok voltak, hogy ki tudták fizetni azt, hogy egy olyan iskolába járjon, ahol ő kicsi gyerekkorában számítógépezhetett. Ugye mindenki ismeri ezt a híres képet Bill Gatesről, úgy néz ki, mintha 13 lenne, akkor ő már bőve 20 éves volt, és ott voltak a kis pajtársaival, és reggeltől estig számítógépeztek. Na most az még akkor az Egyesült Államokban is körülbelül úgy 2-3%-ának a társadalomnak adatott meg, hogy egyáltalán számítógép közelébe kerüljön, és mondjuk ennél is sokkal-sokkal kevesebbnek, hogy mondjuk folyamatosan éveken keresztül számítógépezhessen, mert olyan irdatlanul drága volt. Magyarul erre egy szociológus azt mondja, hogy hát itt vannak társadalmi tényezők. Mikorra megérkezett az internet, addigra neki esélye volt arra, hogy ő legyen a Bill Gates. Az, még az amerikai társadalom, az amerikai gyerekek 97%-ának sem volt esélye arra, hogy ő legyen a Bill Gates, nem is szólva arról, hogy a világ összes gyereke a sokkal fejletlenebb országokban. Tehát amikor azt mondjuk, ugye mondjuk egy Thomas Friedman nevű amerikai újságíró mondja azt, hogy hát az internet az ugye lapos a föld, ez volt a könyvének a címe, mindenkinek esélye van. Hát igen, csak ugye egyszerűen itt vannak szociológiai tényezők. Tehát amikor ti arról beszéltek, hogy valaki a szerencsétlenebb végén miért van a társadalomnak, és hogy abban milyen felelőssége van, én meg ennek firtatnám az ellentétes pólusát is, tehát hogy elmondható-e az, akár csak megközelítőleg, hogy aki gazdag, sikeres, az azért gazdag, sikeres, mert ő valamit nagyon jól csinál, mert morális, mert erkölcsös, mert szorgalmas, meritokratikus, vagy egyrészt lopcsal hazudik, másrészt pedig olyan szerencsés pontban van szerencsés helyen, szerencsés szülőkkel, szerencsés országban, hogy egyszerűen ez dobja a gép, hogy ő lesz az, aki akkor és ott van. És hogyha ezekbe az emberek belegondolnának, és ezek nagyon evidensek Magyarországon, tehát nekem az a nagy talányom, hogy ezt hogy nem látják a magyar emberek. Tehát mondjuk egy példa, hogy a ti oldalatokon maradjak, a két legfontosabb magyar politikus, mind a kettő saját maga elmesélte, hogy traumatizált gyerekkora volt. Hogy a francba lehet az, hogy ez így nem tűnik fel a magyar közvéleménynek? Vagy lépten nyomon hozza a sajtó, hogy magyarországi gazdag emberek hogyan lesznek gazdagok? Nem igazán meritokratikus módon. És ennek ellenére, és akkor ezt egy kérdéssé formálom, hogy miért van az, hogy miközben ilyen elképesztően evidens, akár a szerencsésebb, akár a szerencsétlenebb végén az emberek sorsának az alakulása, miközben látjuk, hogy a magyar iskola rendszer milyen állapotban van, a magyar egészségügyi rendszer milyen állapotban van, látjuk, hogy a vidékieknek milyen az esélye, a romáknak milyen az esélye, a nőknek milyen az esélye, fogyatékkal élőknek, ezeket mind-mind-mind látjuk, adatok vannak rá. Ennek ellenére valamiért a magyar társadalom irdatlanul ragaszkodik ehhez az individualizáló világlátáshoz. Miért?
Bár nem vagyok Bill Gates, de azért erre próbáltam az elején célozni, hogy az, hogy itt ülök, az milyen sok, tehát egy kicsit erre próbáltam én is utalni, hogy milyen sok ember munkája, és milyen sok szerencse van abban. Igen, tehát hogy akinek mondjuk éppen szerencsésebben alakul az élete, az sem egyedül az ő teljesítménye. Vannak ilyen fogalmak, most nem tartom fontosnak ezeket definiálni, csak mondom, mert lehet, hogy ismerős, hogy igazságos világba vetett hit, alapvető attribúciós hiba. Szóval ezek ilyen pszichológiai alapfogalmak, de nem ezeketnek a definiálását tartom fontosnak, hanem talán kicsit válaszolva a kérdésedre, annak az illúziója, hogy valami átlátható és kontrollálható, az gyakorlatilag, most picit pontosan fogalmazva, bármit megér. Tehát egy olyan világnak az illúziója lélektanilag bármit megér. Mert ha picit belegondolunk, tehát ez a világ, amit vázoltál, szerintem is közelebb áll a reálishoz, de azért ez egy rettenetesen nyomasztó világ, amiben azt mondjuk ki, hogy hát nem nagyon az érdemeken múlik, hogy hova jutok, nem feltétlen rajtam múlik.
Bocs, hogy közbevágok, de ezt egyébként kimondják a magyarok. Tehát, hogy arra vannak adataink, hogy a pontosan ez a világ igazságosságába vetett hit, ez mondjuk Nyugat-Európában domináns, és hogy Magyarországon pedig nem. Tehát Magyarországon bizony azt mondja a túlnyomó többsége, hogy nem így működik a világ. Engem az döbbent meg, hogy ebből nem következik semmi. Tehát, hogy ebből egy ilyen passzív elfogadás következik, hogy ez ilyen is marad.
Értelek. Szerintem ez egy kicsit, igazad van, ez tényleg így van, én is olvastam, de hogy ez egy kicsit távoli, nagyon-nagyon absztrakt, inkább úgy mondanám, hogy absztrakt a mindennapi embernek, és valójában a pszichológusként azt látom, hogy a mindennapi kapcsolatokban, működésben viszont az képeződik le, hogy minek ment oda, hogyha megverték, megerőszakolták, minek provokáltad a férjedet, ha elhagyott a párod, akkor biztos csináltál valamit, tehát hogy nagyon ez a mindennapi kapcsolatokat nagyon az a szemlélet hatja át, hogy próbáljuk azt hinni, hogy kontrollunk van, csak rajtunk múlik, és ez megnyugtat minket, ezt unásig leírták mindenhol, hogy ez engem megnyugtat. Hát ha azt mondom, hogy minek öltöztél úgy, és rajtad szoknya volt, és azért támadtak meg, akkor ez tök jó, hát akkor én nem húzok többet szoknyát, és biztonságban leszek. Próbálom megfogalmazni, de azt gondolom, hogy amíg a nyilván meg pszichológus vagyok, meg pszichoterapiával foglalkozom, de hogy amíg a mindennapi kapcsolatokban ez működik, addig szerintem, tehát én azt gondolom, hogy onnan indulhatna változás, ami át tud csorogni az absztraktabb szintekre. Jó, ennyi. Majd beszélünk még.
Hát igen, elvettétek a kenyerem, én is reflexbe bedobtam volna az igazságos világba vetett hitet, meg azt is tudom, hogy Magyarországon ezt nem tudták igazolni, de szerintem is egy ilyen intuícióm, hogy azért egy jó magyarázat, hogy van az embereknek egy kognitív diszonancia redukciója, hogy így ne legyenek a tudati elemeink között ütközések, és ezért létrehozunk egy olyan történetet, ami koherens, és az egy koherensebb történet, hogy nem tudom, én hibásabb vagyok a sorsért, mint az, hogy a génjeim, meg a szocializáció, meg a kultúra az mind lecsapott rám, és én igazából csak egy ilyen morális szerencsétlenségbe estem, és passzívan. Ez olyan, mint hogy például nagyon sok bizonyítékot fel tudunk hozni a szabad akarat ellen, és biztos vagyok, hogy nagyon sokan, akik írnak könyveket, hogy nincs szabad akarat, azok felkelnek, és ők sem úgy kelnek fel, hogy egy robot vagyok, aki így magát vezényli. Tehát szerintem azért van egy nagyon erős intuíciónk, hogy van egy szabadságunk, így éljük meg magunkat, és nem is tudom elképzelni, hogy hogyan tudnánk máshogy, de abban én talán azt hoznám be inkább, hogy ez a felelősség kapcsán, hogy a modern self, amiben mi vagyunk, az azért mégiscsak egy ilyen kortermék, és bármennyire furcsa, hogy nekem az rémlik, hogy egy csomószor beszélgetek emberekkel, és akkor valahogy félni ez a kapitalizmus. A kapitalizmus az egyetlen jól működő modell, mert az ember versengő természet, és egyébként nézzük meg, ha nincs kapitalizmus, meg nincs verseny, az emberek semmit nem csinálnak, mert lusták. És utólag tűnt fel, hogy ezt mindenki alapnak veszi, de hogy miért gondolják ezt az emberi természetről? Hát mit a középkorban meg nem ezt gondolták az emberi természetről, azt tudták, mi az a verseny. És nem azt mondom, hogy jól el voltak, de hogy egyszerűen már nem volt egy ilyen evidencia. Tehát, hogy ez a szelfünket mindig létrehozza az aktuális világnézet, amit nagyon sok dolog alakít, de hogy a modern szelfet, azt a propaganda szót, azt a nácikhoz kötjük, de igazából a propaganda című könyv az egy amerikai szociálpszichológusnak a találmánya, aki az amerikai fogyasztói társadalmat létrehozta a 20. század előtt. Még bőven Hitler meg a nácik megjelenése előtt használták azokat a technológiákat, amiken nagyon jól tudták programozni mind a viselkedést, mind a szelfet. És azt gondolom, hogy az, ahogy most gondolkozunk, például az egyéni felelősségről, az nem egy magyar sajátosság, hanem inkább ez a fogyasztói kultúrának és a modern nyugati kapitalizmusnak egy ilyen tök sajátos terméke, amin 100 éve dolgoznak marketingesek, pszichológusok, cégek, politikusok, és nyilván nem mindenki iszonyat gonoszságból, tehát nem azt gondolják, hogy én azt akarom, hogy a szegény ember azt gondolja magára, hogy szegény és szenvedjen, csak éppen adott esetben a 60-as években az a marketingesnek az volt a feladat, hogy adjon el több Coca-Colát, és ez így adódott össze.
Na, én azt abszolút elfogadom neked, hogy a kapitalizmusnak van egy ilyen narratívája, vagy egy ilyen önpropagandája, hogy az egy ilyen individuális műfaj, és hogy meritokratikus. De hogy én azt érzem, hogy ettől tőlünk keletebbre is, meg tőlünk nyugatabbra is, ezzel szemben van ellenállás. Ugye tőlünk keletebbre, tehát mi valahol itt két szék között a pad alá esünk, mert ugye tőlünk keletebbre a közösség szerepe az sokkal erősebb. Tehát egy buddhista kulturális közegben teljesen evidens, hogy én a közösség része vagyok. Nem szabad individualistának lennem, tehát bárki, aki elmegy Távol-Keletre, látja, hogy írtó ciki, ha valaki túlságosan individualista, és mindenki érzi, hogy ő a közösség része. De én mondjuk a Közel-Keleten nőttem fel, egy muszlim világban ugyanez a helyzet. Tehát mindenki tudja, hogy ő az ummának, a muszlimok közösségének a sors, a része, és ha valaki mondjuk, nem tudom, hajléktalan lenne egy arab országban, akkor ott van a zakát intézménye, és a közösség azonnal összedobja a pénzt, és nem hagyják, hogy az emberek nagyon nyomorogjanak. Tehát a közösség meg ugyanez a protestantizmus, meg a jóléti állam, hogy ott teljesen evidens, hogy ott is a közösségnek a része vagy, egy kálvinista hagyományban, vagy egy luteránus hagyományban, de ugye a jóléti államokban is az, hogy te egyáltalán versenyezhetsz, ott teljesen tudatában vannak, hogy ez attól függ, hogy milyen iskolába járhattál. Ha elitiskolába jársz, Oxbridge-be, akkor más a versenyképességed, mint hogyha, mit tudom én, Brixton-ba járnál egy rossz iskolába. És ezek sokkal tudatosabbak. Én kicsit azt érzem, hogy itt a két világ között, a nyugat és a kelet között mi valahol egy ilyen teljesen tudattalan és ilyen, mint egy ilyen ködben lennénk ezzel kapcsolatban, hogy az országnak, a nemzetnek, a népnek, a közösségnek milyen segítséget kéne adnia. De szerintem ezt sose tisztáztuk le. Hankis Elemér mindig mondta ezt a rendszerváltás után, hogy találjuk ki Magyarországot, és erre mindig azt mondták neki, hogy ki van azt találva. Demokrácia lettünk meg, kapitalizmus, mit kell még itt kitalálni, de hogy pontosan ilyen dolgokra gondolt, hogy mi a közösség és az egyén viszonya.
Reagáltok egyet?
Nyom.
Hogy még ahogy most mindketten, ahogy hozzászóltatok arról, az jutott eszembe, nem ellentmondás szerintem, csak kiegészítés, hogy ez a társadalom nagyon traumatizált. Ezt most azért citálom megint ide, mert hogy amit te kérdezel, nekem valahol az azt is hozza, hogy én ne azt mondjam, hogy lusta vagy, meg minek mentél oda, meg stb. Tehát ne egy ilyen szélsőséges hibáztatás legyen. Ahhoz empátiára van szükség, szolidaritásra van szükség, kapcsolódásra van szükség. Akkor tudok a másik, most már megint ez egy kicsit pszichoterápiás szemlélet, de ti majd kiegészítitek a nagyobb képpel. Akkor tudok egy másik ember szenvedéséhez kapcsolódni, hogyha tudok a sajátoméhoz. Az úgy nem lehet, hogy én nagyon együtt érzek vele, csak a sajátomhoz nem kapcsolódok. És hogy most nem ironizálok, de hogyha itt komolyan elkezdenének emberek a saját szenvedésükhöz kapcsolódni, összeomlanánk. Nem biztos, hogy baj lenne, mert abból lehet, hogy el tud indulni valami. De még a bevezetéshez kapcsolódva, amit mondtál, hogy kereslet, ugye? Azt mondtad, hogy kereslet. Azzal most egy kicsit vitatkozom, mert...
Hát ez egy kicsit ilyen közgazdász megközelítés volt, de azt hiszem értitek, hogy mire
van. Tehát, hogy miért is nem követeljük meg a vezetőktől azt, hogy tartarara, tehát a kereslet. Ebben én kicsit más gondolok, tehát én, mert ha ezt most túl tolom, akkor azt mondom, hogy ez megint valahol akkor egy hibáztatás. Tudom, hogy nem így szántad, csak játszom a gondolata, hogy hát szerencsétlen még követelje is meg a vezetőitől, tehát örül, ha egy hétköznapot végig tud csinálni. És a szerencsétlen most nem lenéző, hanem egy ilyen empatizáló hozzászólás részemről. Én azt gondolom, hogy inkább a vezetőknek lenne a feladata az, hogy teremtsen olyan lehetőségeket, például olyan pszichoterapiás ellátást, stb., ahol ezek a fajta feldolgozások el tudnak indulni. Tehát az, hogy dolgozzál, nem tudom, rengeteget egy nap, és még akkor old meg magadnak a pszichoterapiádot is, és aztán legyél szolidáris.
Én hajlamos vagyok teljesen egyetérteni veled, és abszolút látom ezt a dolgot, de. És saját példákat is tudok mondani erre, hogy a kedvenc egyik példám, hogy így mentem egyszer egy taxival, és akkor ilyen hajléktalanok ott egy ilyen sátorban laktak a Duna partján, ilyen óriási autópálya kellős közepén, és akkor a taxis azt mondja, hogy ha-ha-ha, kempingeznek. És akkor hetekig gondolkodtam azon, hogy vajon mi mondatja egy emberrel ezt az írtózatosan embertelen mondást, hogy ezek a szerencsétlenek, akik ott sárban, esőben, napon a benzingőzben laknak, hogy ők ott kempingeznek, és arra jutottam, amit te is mondasz, hogy hát nyilván ő is traumatizált, ő is irdatlanul fél attól, hogy lecsúszik a hajléktalanok közé, és tulajdonképpen eltolja magától azt, hogy neki empatikusnak kéne lenni ezekkel az emberekkel. Szóval én eddig teljesen veled vagyok, csak akkor viszont beugrik az, hogy ugye a jelenlegi magyar társadalomnál sokkal rosszabb helyzetben lévő emberek is voltak egymással szolidárisan.
Mit is mondtam, mi a intézmény adakozásra?
Zakát.
Na, tök jó példa persze, hogy a tradicionálisan nem az egyéni felelősség volt, hanem a felelősség ilyen kötelességek formájában jelent meg inkább a közösségnél, és biztos, hogy vannak még tradicionálisabb kultúrák, amikben ezek jobban jelen vannak, de szerintem ez egy ilyen kicsit ilyen idealista kép, hogy akkor ott keleten, ott máshogy gondolkodnak, és nem ilyen szétesett individualizáltak.
Akkor más mondok neked, Samu. Egy fél mondat. A romák között nincs hajléktalan.
Ez már nem igaz.
Nem igaz? Jó. Oké, de hogy hosszú időn keresztül ez igaz volt, hogy a romák nem hagyták, hogy bárki igazán az utcára kell.
Na jó, várjál, befejezem. Úgy lesz kerek. Szóval, hogy én azért azt gondolom, hogy ez az ilyen egységes nyugati kulturális törekvés, az gyakorlatilag már az egész világon tönkretette ezt. Ezt a nepáli gyerekek, azok nem buddhista szerzetesek akarnak lenni, hanem messzi spólóba rohangálnak, és Audit akarnak, mert a Viva TV-n ezt látják. Tehát abszolút szerintem ezek így lelettek söpörve, és lehet, hogy van még egy-két ilyen csíra, meg biztos a kollektivista psziché máshogy működik kicsit Japánba, de szerintem ebben nem tudunk kapaszkodni. Én azt gondolom, hogy én kint éltem Törökországba, és nekem is nagyon, nagyon szimpatikus volt, hogy valahogy az utcán azt éreztem, hogy mondjuk soha nem féltem, mert azt láttam, hogy ha bármi balhé van, akkor az utca népe oda megy, és leállítja a verekedést, és megoldják, lemediálják a közösség lemediálja, aki kint él a közösségi terekbe, vagy a öregek, azok ott a teaházakban táblajátékot játszanak, és integráns részei a közösségnek, és nem elmagányosodottak. Tehát biztos vannak ilyen jó intézmények, de én azért azt gondolom, hogy például a keleti kultúrákban egy csomó helyen nincs olyan társadalombiztosítás, mint itthon, nyugdíj, stb. A magyar emberek, itt annyiban megvédelném őket, hogy a fizetésüknek az 50%-át beadják adóformájába, és működtetnek olyan ellátórendszereket, amik a világ 80%-ában nincsenek, és ha 50%-os adót bevezetnék, nem tudom, Latin-Amerikába, vagy Amerikába, vagy bárhol, akkor tömeglázadás lenne. Tehát még akkor is, hogyha azt mondjuk, hogy jaj, hát kényszerből csinálják, meg nem szívesen csinálják, meg adót akarnak csalni, a nagyon erős szolidaritás
van. Ez mind
csak
igaz.
Ez egy ilyen jogilag intézményes, tehát jogilag vezérelt társadalom.
Abszolút.
Más formái vannak.
Abszolút, ezt mind elfogadom, amit...
Ez nagyon ilyen szociális, és így tulajdonképpen, ha ezt nézzük, szerintem magasabb itt a szolidaritás, mint nagyon sok helyen máshol.
De akkor viszont ugye ugyanezt hagypörgessen vissza a Feliciához, mert ugye ez lett volna a következő, amit akarok mondani, hogy én tök elfogadom magadon, hogy ez a sokszorosan traumatizált magyar társadalom, ez atomizálódik, és nem akar empatikus lenni. De akkor nem tudok nem arra gondolni, hogy hát ugye a 19. században, a Dickensi kapitalizmus legdurvább korszakában azok a munkások, akik 12 órát, 14 órát dolgoztak, gyerekmunka volt, 20-an laktak egy lakásba, penészes falak között, ugyanazon az ágyon aludt egy ember napközben, meg éjszaka. Szóval ezek az emberek kimentek, és megcsinálták a szakszervezetet, meg a szociáldemokrata pártokat, miközben lelőtte őket a rendőr, mert illegális volt a szakszervezet. Sokkal kevesebbet kerestek, sokkal kevesebb tápanyaguk volt, sokkal rosszabb ruhába, szóval sokkal rosszabb körülmények között megcsináltak egy óriási dolgot. Ehhez képest viszont, hogy ezért egy mai magyar munkás, már nagyon nyomorog, de azért nagyon sok...
Nem tudod összehasonlítani, mert nincs, nem volt akkor modern tudatipar, mint ma. Olyan professzionális marketing eszközök vannak, olyan pszichológiai tudás, és egyébként meg egy olyan fogyasztói társadalom, amivel még a szegény munkás is rá tudja kötni magát a Netflixre, ami akkor nem volt. És egy ilyen környezetben lehet, hogy az emberek nem jutnak el oda.
Miért van Görögországban általános sztrájk? Miért van Egyiptomban tömegforradalom?
Egyiptomban most nincs tömegforradalom, hanem hát egy katonai
diktatúra. Volt három az elmúlt 10 évben.
Hát volt három, és most nincs.
Jó, elbuktak, tehát hogy nincsenek illúzióim, elbuktak, de összefogtak, és megdöntötték a Mubarak rezsim.
Most nagyon
szabad. Itt is összefogtunk 2010-ben, és megdöntöttük a rendszert.
Ajaj. Szóval, hogy most nagyon szabad asszociálni fogok, ezt engedjétek meg nekem, de az 5. Pecsét című film jutott eszembe, nem tudom, ezt ki ismeri, meg ki nem. Biztos, hogy jól tudom vázolni, de csak nagy vonalakban, hogy arról vitatkoznak egy kocsmában, hogy ki hogy viselkedne, ki mit választani, diktátor lenne, egy mocskos diktátor, vagy egy tiszta rabszolga, aki szenved és végül meghal. És hogy is van, ez a második világháború alatt van, meg nyilas uralom, amikor ez játszódik, és akkor fölnyomja őket az egyik kocsmába lévő ember, és akkor beviszik őket. És akkor ott az a történet lényege, ha jól emlékszem, hogy meg kell ütni. Tehát ott van egy nagy monológ arról, hogy miért nem verni kell az állampolgárokat már, hogy ahol most mi lesz semmi, hanem vagy a lelküket kell megtörni, és a lelküket kell korrumpálni, és akkor az a mondás, hogy ott van egy kommunista, akit már így élet, tehát meg fog halni, élet a halál határán van, de meg fog halni, ki van feszítve, mint Krisztus, és meg kell ütni. És aki megüti, az elmehet, aki nem üti meg, az meghal. És akkor ez egy nagyon már azok közül, akiket bevittek, és akkor ez nagyon érdekes, hogy ki üti meg, meg ki nem üti meg. Azt hiszem, egy valaki szabadul, aki egyébként meg zsidókat bújtat, és ezért választja azt, hogy inkább megüti, és haza kell mennie, hogy bújtassa tovább azokat a zsidókat. De hogy ez az egész most így, hát így a munkám is az, hogy csak így szabadon asszociálgatok sokszor, de hogy azt akartam ezzel mondani, hogy szerintem annyi ponton korrumpált minket, nem tudom, hogy ez a rendszer, vagy a rendszerváltás előtti rendszer, szerintem ez sokkal hamarabb elindult. Szóval, hogy annyi ponton lettünk mi magunk is tettesek, és valahogy annyira beívódott, hogy ha ez a zérószegű játszma, vagy hogy mondják ezt, hogy ha én jól járok, akkor te rosszul jársz. Olyan mélyen belénk ívódott ez, és megint azt gondolom, mint az alkoholistáról, én nem tudom elítélni azt, még azt sem tudom elítélni, aki jelentett mondjuk ügynökként, mert beszervezték, túl akart élni. És csak utána már nagyon nehéz. Te szoktad ezt emlegetni egyébként pont a görögöknél, hogy ahogy átnyomták rajtuk az eurozónás, nem tudom, hogy te ezt elmondod, szóval hogy átnyomták rajtuk a megszorításokat, valahogy elveszett a fény a szemükből.
Igen, csak ugye akkor meg az a kérdés merül fel, hogy ez mikor történt meg a magyar társadalommal, mert hogyha a liberálisokat hallgatod, akkor ők nekik evidens, hogy ezt a Kádár korszak csinálta. A magyar liberális közegben rögtön jön a válasz, hogy hát a Kádár féle ilyen hamiskás konszenzus, kiskapuzás, ne lázadjatok 56 után, hanem mindent megoldunk itt sicsi-sutyiba. Ez a liberális narratíva, de hát hogyha az ember mondjuk visszamegy időben, és mondjuk elolvas egy Mikszát regényt vagy novellát, ugyanezek vannak benne. Tehát ez nem Kádárral kezdődik, Mikszáth alatt, tök ugyanez volt Magyarországon, és ugye a fideszes reakció erre, hogy akkor ehhez kell idomulni. Tehát ugye van az a klasszikus Index videó, amikor Lázár János a kis városkájában úgy mindent elintéz az embereknek, és utána ugye kiviszi az újságíró az utcára, és akkor mondja neki, hogy de hát Lázár úr, hát ugye ön is tudja, hogy nem ez a feladata a polgármesternek, hogy ilyeneket csináljon, mire a Lázár nagyjából azt mondja, hogy tudom, persze, de ha az emberek ezt várják el, akkor én ezt fogom csinálni. Tehát, hogy a Fidesznek az a reakciója erre, hogy akkor idomulunk ehhez, az egykori SZDSZ-nek, vagy a liberális közegnek, meg az, hogy hát ezt Kádár csinálta velünk, és akkor ezzel el van intézve. Akartok-e még most itt, vagy nyissuk ki a beszélgetést?
Nyissuk ki.
Én akkor összegyűjtenék, jó? Rövid kérdéseket szeretnék, és akkor összegyűjtünk 2-3 kérdést, és aztán majd lesz második kör is. Ja, azt hittem, hogy jelentkezel, bocsánat.
Nekem van egy kérdésem, nem tudom, hogy sikerül-e jól megfogalmazni. Samu, ahogy fejtegette a dolgot, akkor jutott eszembe, hogy ugye mindenki a saját sorsáért felelős, hogyha valami baj éri, akkor nyilván ő követte el a hülyeséget, és a magyarok ezt így mondják, mindezt mondjuk, mondta ő többes szám első szemébe. És én nekem az a gondolatom támad, hogy igen, ezt a úgynevezett individualista megfogalmazást mondja mindenki a másikról. De ha én rólam van szó, és engem ér valamilyen baj, szerencsétlenség, akkor azért biztos, hogy nem én vagyok felelős.
Jó, az egy nagyon érdekes felvetés. Mások?
Nekem nagyon érdekes volt, Samu, amikor az egyéni felelősség hiányáról beszéltél, vagy korlátozottságáról, így a neurológiai sérülések kapcsán, és hogy amit mondtál, hogy a szocializációs eredmény is, az mintha így elmosta volna az összes szabad teret abban, hogy hogy van-e egyéni döntésünk, és hogy szerintem valahol, nem tudom, abban, hogy a lehetőségben, hogy neurálisan normálisak legyünk, abban van a szabad döntésünk. A kérdés az feléhez, vagy hozzád, hogy van-e arra lehetőség, hogy mondjuk pszichoterápiával ez változzon?
Köszönöm, meg egy harmadikat szívesen összegyűjtök, ha van. Ha nem, akkor szerintem ezt a két kérdést válaszoljuk meg. Tehát mit gondoltok arról, hogy magunkról nem azt gondoljuk, mint másokról, tehát hogy másokat individualizálunk, magunknál jobban meglátjuk a segítséghiányát?
Hát a szociálpszichológia ezt vizsgálja, ha jól értem, ezek az ilyen attribúciós torzításoknak hívják, és ez aránylag jól kikutatott terület, hogy igen, hogy hogyan párosítjuk a felelősséget, és vannak ilyen attribúciós hibák, hogyha engem, ha én vagyok, akkor én azt gondolom, hogy a véletlen, ha meg a másik, akkor meg azt gondolom, hogy a sorsszerű, de egyébként vannak kifejezetten, mondjuk azt szokták mondani, nem, hogy az ilyen depresszió emberek mondjuk a negatív attribúciós hibákat csinálják, és pont azt gondolják, hogyha valami nem sikerül, akkor mindent úgy, minden az okozatiságot ott csinálja, hogy az ő hibája, és ráadásul általános ilyen személyiségvonásokra, ilyen stabil személyiségvonásokra gondol, mondjuk én megbuktam a vizsgát, akkor nyilván máshogy érted magad, ha azt gondolom, hogy a tanár hülye volt, én egyébként okos vagyok, meg máshogy is, ha azt gondolom, hogy én teljesen én hülye ember vagyok, tehát egy ilyen általános, megváltozhatatlan jellemvonással közök, ez meghatározza, hogy hogyan érzem magam. Ez egy ilyen jól vizsgált terület, és bizonyára rengeteg torzításunk van. Azt én meg nem mondom, hogy mit tudom, statisztikailag melyik a leggyakoribb, szerintem ez embere válogatja. Ezzel játszanak egyébként a pszichológusok, ezt csinálják a pszichoterápián részben, de majd javíts ki, hogy újra keretezik végül is ezeket az attribúciókat. Tehát szerintem van egy bemész a pszichológus, és azt mondod, hogy én teljesen haszontalan ember vagyok, és azt mondja, a pszichológus, teljesen haszontalan embernek érzed magad, és akkor az más, mert akkor nem az általános, akkor egy új keretezés, egy új attribúció, hogy ez egy érzés, nem pedig egy általános jellemvonás, és akkor ezt például lehet használni pszichoterápiában.
Igen, ez az alapvető attribúciós hiba, amit itt emlegettünk, ez ez, hogy ha másik késik, akkor miért nem kelt föl, ha én kések, akkor mindenki más a hibás. Magában nem tartom ezt problémának, vagy szóval ez nem egy ilyen. Az a probléma, vagy az az érdekes, hogy mennyire vagyunk tisztában, ezt korábban is, mikor itt voltam vendég, mondtam, és mindig el fogom mondani, a reflektivitás a lényeg, tehát, hogy tudom-e, hogy mit csinálok, miért csinálom, hogy csinálom, folyamatosan próbálok reflektálni rá, de én kicsit a rendelőből jöve azt látom, hogy ez akkor tud túlfutni, mikor önbecsülési problémák vannak. Biztos megint mindenkinek jut eszébe ismerős, hogy aki az életben nem tudta még azt mondani, hogy bocsánat, vagy nincs igazam, vagy elrontottam, az azért arról szól, hogy sokszor, hogy valahogy olyan sérülékeny az önbecsülés, hogy nem fér bele. Hogy hát igen, néha hülyességeket mondok, meg néha nem tudom, de hogy attól az én értékem még rendben van. Én azt látom sokszor ennek a hátterében.
És mi kell ahhoz, hogy azt, amit magunk esetében észreveszünk, hogy ugye nem kaptunk segítséget, és összeesküvött ellenünk a világ, azt mondjuk meglássuk mások esetében is. Tehát mondjuk ehhez kell az empátia, hogy másoknál is észrevett, hogy hát lehet, hogy ő nem azért csinálja azt, mert ő egy rossz ember, hanem mit tudom én, vannak körülmények, ami miatt.
Igen, meg... Másik, ami én kedvencem, és szoktam emlegetni, és most is kell emlegessem, ez az azonosulás az agresszorral. Tehát, hogy ahhoz, igen, ahhoz az kell, hogy a saját történeteimet feldolgozzam és helyére tegyem. Mert az azonosulás az agresszor, az tulajdonképpen az a mechanizmus, hogy hát engem is vertek, mégis jó ember lettem, akkor most mit kell itt sírni, hogy téged is vernek. Tehát az a valahogy elkezdek besimulni abba a rendszerbe, hogy ez így rendben van, és mit csinálok? Ugye elszenvedtem gyerekként ezt az egészet, valahogy túl kellett élnem, hát fabrikáltam belőle valami önbecsülés stabilizálást, de én túléltem. Ebből lett ugye egy önbecsülésem. És ha ezt is kivesszük, és azt mondjuk, hogy az egészet meg se kellett volna élned, és borzasztó ez az egész, akkor még ez is elveszik, válaszolva röviden, igen, hogy a saját történetémet elkezdem feldolgozni.
Második kérdés is válaszoljuk meg. Szerintem a pszichoterápiának ez az ígérete, hogy visszaadja neked a cselekvési potenciálodat, vagy nyilván azért mész terápiára, mert valahogy változni akarsz, amit magadtól nem tudsz, és akkor, hogy valahogy kapsz egy ilyen agenciát, amivel képes leszel a pszichoterápia részén keresztül ezt elérni. Hát így alapvetően egyrészt azt gondolom, hogy ha a felelősség problémát nézzük ilyen közösségi szinten, azt gondolom, hogy az egyéni pszichoterápia az azért elég korlátozott, már csak azért is, mert verbalizációra épül, amire sokaknak nincs olyan készségei, meg
nem
olyan...
Igaz. Van sok fajtája, és van, ami nonverbális.
Igen, ez egyéni, jogos. Arra gondolok, amit a filmekben látunk, ilyen tipikus pszichoterápiás helyzet, amivel talán szerintem a legtöbben egyébként találkoznak, de lehet, hogy mondjuk ez, igen, ez lehet, hogy igaz, hogy most már többen járnak művészetterápiás, meg egyéb ilyen olyan formákra, amik...
Mondd el, hogy mi az, hogy verbalizációra épül, mert nem biztos, hogy mindenki érti, hogy ez
hát az, hogy ez a nagyon klasszikus, nem tudom, a terápia című sorozat, és akkor ott van a terapeuta, és akkor leülnek és beszélgetnek. A popkultúrában ez a legerősebb megjelenítése szerintem annak, hogy mi is a pszichológus, és mit csinál. És akkor, hogy ez a folyamat, amin keresztül valahogy a...
Tehát, így elbeszéltet.
Igen, így elbeszéltet, beszéltettek, és akkor vagy a reflexió megszületik, és te mondjuk képes leszel változni. Hát ez az egyik...
És ennek az alternatívája a...
Hát ez pszichoterapia, csak tehát a szakpszichoterapia ráadásul, mert van alap meg szakpszichoterapia, de mindegy, szóval ami a tévében van, az egy nagyon-nagyon pici része a pszichoterapiának, és tényleg abszolút igazad van, és nagyon fontos, hogy azért kell egy intellektus hozzá, kell egy verbalizációs képesség, sok minden kell, de a szakpszichoterapiának is több formája van, például van táncterápia, mozgás és táncterápia, ami kifejezetten olyan eseményeknél, olyan személyiségszerveződéseknél javasolt, ahol nincsenek szavak, preverbális a sérülés. Persze próbálunk szavakat keresni hozzá, de hogy az közben meg nagyon, és ezért tartom fontosnak, hogy nagyon frusztráló sokszor egy paciensnek, vagy kliensnek, amikor olyan módszerre próbálkozunk, ami nem oda való, például, hogy ő akkor fogalmazza meg, hát halálba fog frusztrálódni, hát hogy azt se tudja, hogy mit kell megfogalmazni.
Sem ott tartottál, hogy milyen korlátai vannak abszolút.
Ja, igen, igen, igen. Hát a másik, hogy ez ilyen személy dolog lesz behozni, mert nyilván így az ember nem tud mindent alátámasztani, egy csomó dolog anekdotális azok közül is, amit én behoztam, de hogy az ilyen pszichoterápiás formáknak az a vizsgálatossága, hogy eleve, hogy mit vizsgálunk, hogy mi az a cél, amit el kell érni, hogy abban mennyire eredményes, arra így nem, szóval nem lehet azt mondani, hogy azok egyébként erre a célra eredményesek. Vagy azok, vagy nem. Vannak azért most már ilyen kritikus hangok, amik nagyon radikálisnak hangzanak azért, mert a pszichológia az egy rettenetesen domináns tudomány ma, meg a pszichológia, most egy kicsit elrontottam, mert a tudomány meg a pszichológia gyakorlata az megint más, mint a segítő szakma, de hogy szerintem azért van, kéne egy ilyen önreflexió azzal kapcsolatban, hogy egyébként mit lehet ezekkel a terápiás módszerekkel elérni, hogyan lehet ezeket fejleszteni. Nyilván akarok hinni abba, hogy ezt valahogy a pszichológia, vagy azok, akik ezzel foglalkoznak, azok egyébként be tudják váltani ezt a társadalmi ígéretet, hogy a pszichológia tényleg tud egy olyan felszabadító tudomány lenni, ami ad az egyéneknek valami cselekvési potenciált, még akkor is, ha determináltak, de ez egy olyan determináló tényező, ami valahogy jobb irányba változtatja meg az embereknek az életét.
Felvetem, hogy lehet, hogy ezen a ponton érdemes lenne behozni a kritikai pszichológia gondolatát, mert ugyan nyilván sokan hallottak már itt a sorozat során, de nem biztos, hogy sok új arcot látok. Tehát lehet,
még erre reagáltuk egyet, hogy azért megint fontos szerintem, amit mondasz, mert hogy nagyon sok torzítás, sztereotípia, illúzió van a nem pszichológiával foglalkozó, akár paciensek, kliensek körében. Nagyon, nagyon jó kérdés, hogy tehát persze vannak már kutatások, próbálják vizsgálni, hogy hatékony, nem hatékony, de hogy mikor hatékony, a pacienseknek is el szoktam mondani, mikor hatékony egy terápia. Nagyon sokan úgy jönnek, hogy rosszul vagyok, és legyek jól. Nem ekkor lesz hatékony. Egy része a terápiának arról szól, hogy sokkal rosszabbul leszel, mint mikor megérkeztél. Miért? Mert egy csomó minden előjön. Tehát, hogy csak ide teszem zárójába, hogy én is nagyon fontosnak tartom ezt. Dolgozik rajta a szakterület, hogy ez kristályosodjon, evidence-based, így hívják, vannak már ilyen. Meg hogy milyen problémára milyen módszer, ez is nagyon fontos.
Kritikai pszichológia.
Mit mondjak róla? Hát a kritikai pszichológia a pszichológia kritikája, aminek sokféle ilyen szintje van. Nyilván van egy ilyen kritikai pszichológia, ami magát a pszichológus szakmának a struktúráját kritizálja meg, hogy a pszichológus az tud eljutni pszichológusnak, aki egyébként kb. Felső középosztálybeli tudja fizetni az egyetemét, tudja fizetni a rengeteg képzést, és ezért ráadásul nagyon drágán kell árulnia majd a pszichológusi szolgáltatásait, amit így egyébként csak azok tudnak igénybe venni, akik szintén felső középosztálybeliek, és ez a egyik kritikai rész, hogy igazából a pszichológusok nem tudnak össztársadalmi problémákkal ezért foglalkozni. A másik nagyon fontos ilyen kritikai irány az meg az egész általában a pszichológia működéséhez, hogy egy pszichológia egy olyan nyelvezetet használ, ami most persze az a, hogy a pszichológia egy annyira nagy komplexum, mert a coachoktól kezdve a pszichoanalitikus is magába így integrálja, szóval nyilván vannak ellenpéldák, de hogy mintha lenne ennek az egész pszichokomplexumnak egy olyan ilyen kisugárzása, vagy ilyen ideológiai háttere, hogy az ember, hogy azért így fejben dőlnek el a dolgok, vagy az ember át tudja keretezni az életét igazából.
Nem,
ez
nem.
Hát, hogy egy ilyen kisugárzása, most nem azt mondom, hogy ezt állítja, ez egy direkt
ez
nagyon...
Ez vita, de hogy ugye ennek nyilván az ilyen legemblematikusabb példája a pozitív pszichológia, tehát ez a gondold másképp fejbe, és akkor megváltoztatod az életedet, és ugye ezzel szemben mondjuk a másik, érdemes megnézni, a Partizánon volt a múltkor egy beszélgetés Sík Domokossal, aki szociológus az ELT-n, és hát ő már sok könyvet írt erről, hogy ugye az a problémát, hogy elviszel valakit pszichológushoz, ott úgy kvázi megjavítják, majd utána visszaengeded ugyanabba a társadalomba, ami a traumáit okozta, és mint hogyha semmi nem történt volna. Tehát, hogyha nem arra fókuszálsz, hogy mi az a közeg, ami okoz, nem lehet egyénként megjavítani, ezzel is foglalkozik. Tehát, hogy ennek sok korlátja van ennek a elmegyünk pszichoterápiára, és akkor ez megjavul dolognak.
Egyébként egyetértek a kritikai pszichológiával alapvetően, de sokszor az jön nekem le az írásokból és a megnyilatkozásokból, hogy ilyen zavaros egy csomó minden. Tehát a pszichológia nem egyenlő a pszichoterápiával, a pszichoterápia nem gyógyít meg senkit. Most nem veled kötözködöm, hanem mondasz valamit, ami szerintem az emberek nagyon nagy százaléka azt gondolja, hogy nem gyógyít meg a pszichoterápia. Na jól, akkor mit csinál, minek megyek oda, ugye? Tehát, hogy ad egy lehetőséget arra, hogy ráállás folyamatokra, önmagadra, a környezetedre, éppen mi az, ami téged esetleg megbetegített. De van egy tanárom, aki azt mondta, és nekem ez nagyon tetszett, hogy mi nem gyógyítunk meg senkit, tehát azért ez nagyon narcisztikus pozíció lenne, hogy én itt most meggyógyítalak.
Szerintem igen, ez pont, de hogy a pszichológiát, mint domináns nyelvezet és valamilyen magyarázó rendszer arra, hogy a hétköznapi szinten milyen problémáink vannak, ezt kritizálja úgy általánosságban a kritikai pszichológia, tehát hogy nagyon szorongasz, és akkor elmész, nem tudom, pszichológushoz, most legyen ez egy tényleg egy nagyon sztereotipikus kép, és akkor azt mondod, hogy szorongasz, és meg azt mondja, hogy akkor használjunk szorongáscsökkentő technikákat, hogy beszéljünk róla, de igazából a szorongásnak a gyökere az az, hogy a főnöke egy elmebeteg állat, és minden nap ordítozik vele, és egyébként olyan munkát végez, Excel táblába kell sárgára festenie kockákat, másnap zöldre, harmadnap pirosra, tehát értelmetlen munkát csinál, és főnöke ordítozik vele, és tök magányos, és igazából teljesen jókkal vannak rossz érzése, és ez nem egy pszichológiai kérdés. És mégis pszichológiai nyelvezetbe írjuk le, és ez szerintem általában egy ilyen a legáltalánosabb kritika, és tudom, hogy a pszichológia nagyon komplex, és egy biztos sok érzékeny pszichológus ezt nem érti, hogy itt a munkahelyi problémá van, és lehet, hogy megpróbálja afelé vinni, vagy úgy olyan kapacitásokat építeni neki, hogy ne szorongjon, fel tudjon állni a főnök ellen, stb., de mondjuk itt igazából szakszervezetet kéne építeni, és egy teljesen másfajta nyelvezet, cselekvési terv kéne, stb., aminek semmi köze a pszichológiának, mégis ma minden ilyen a pszichológiába csatornázódik be. Legalábbis van egy ilyen megélés a kritikai pszichológusoknak, nekem is. Én nem vagyok pszichológus, csak kritizálom igazából.
Én is ehhez szeretném kapcsolódni. Már régóta úgy gondolom, hogy a pszichológiával kapcsolatosan, hogy vagy mindenki mellé kellene adni egy pszichológust, tehát nem rendőrt, hanem pszichológust, vagy pedig azt hiszem, hogy a pszichológia, hogy is mondjam, elősegíti azt, hogy ilyen apatikusak vagyunk. Mert az előbb mondtad azt, hogy azonosulás az agresszorral. De ha az agresszor nem egy személy, hanem a fogyasztói társadalomnak az elvárás az agresszor, akkor egy pszichoterápián megtanítanak engem, hogy hogyan azonosuljak a fogyasztói társadalom elvárásaival, mert akkor nem fog basztatni, bocsánat, vagy csesztetni se a férjem, se a főnököm. Na most ez nagyon jó példa volt, amit a Samu mondott, hogy ha főnök őrült, most hiába tanítja meg egy pszichológus, hogy álljon ki maga mellett. Ki lesz rúgva? Ki lesz rúgva? És akkor én vegyem magamra, mint pszichológus a felelősséget, hogy nem elég, hogy nyomorult, még nem sokára munkanélkülivé segítem. Most vagy munkanélkülivé segítem mondjuk egy ilyen típusú beteget, vagy pedig megszoktatom arra, hogy jó ízűen egye a kakit.
Válaszolhatok erre, hogy ez a megfogalmazás, amit használsz, ez egy nagyon fölülről lefele, mármint hogy a pszichológus nevében egy ilyen fölülről lefele. Hangsúlyoznám még egyszer, hogy nem teszi ilyet a pszichológus. Nem mondja meg, nem oktat, nem, ezeket nem csinálja. Abban segít, hogy megnézd, hogy mi ez a helyzet, mi ebből a terészed, mi nem a terészed. Ez ugyanúgy fontos egy pszichoterápiában, mi az, ami nem a terészed. Nagyon sokszor abból van a megbetegedés, hogy én azt gondolom, hogy mondjuk a multiban, ahol 12 órát kell dolgoznom, azt nekem bírnom kell. Nem kell bírnom. És ha én azt látom, hogy nem kell bírnom, akkor ki tudok ebből a loopból kerülni. De abban mindig én azt látom, mindig ott vannak az egyéni történetek, hogy én miért gondolom azt, hogy nekem ezt bírnom kell, én miért akarok megfelelni, én miért akarok. Nem a személy hibája ez. Van egy közeg, ami nyomja őt ez irányba, de hát van, akit nem lehet nyomni. Van, aki ezzel ügyesebben bánik, van, aki nem olyan ügyesen bánik. Ez az egyéni része. Az ennél legjobb, hogyha senkit nem nyomnának ilyen irányba, nyilvánvaló. De jó kérdés egyébként, ezt kapcsolati szintre tudom elhozni, hogyha valaki eljön, és van egy pár kapcsolata, amiben ő nem jól működik, valahogy együtt nem jól működnek, az rizikója a pszichoterápiának, hogy annak a kapcsolatnak vége lesz. Nem azért, mert én majd azt mondom neki, hogy hagyja el, hanem hogy esetleg ő jut olyan következtetésekre, hogy abban a kapcsolatban ő nem tud kiteljesedni, amikor próbál változtatni a partner nem vevő erre, és ő eljut oda, hogy akkor véget vet ennek a kapcsolatnak. Szerintem hasonló ehhez a kirúgnak, nem rúgnak ki kérdéshez. Ez, mivel az ő a saját megoldásait találja meg, ha én jó pszichoterapeuta vagyok, és nem én mondom meg neki, Úgy...
Erre szoktam mondani a Fáber Ágoston barátunk, szociológus, hogy a párterapeuta a világ legkevésbé kockázatos szakmája. Két kimenet lehet, vagy megjavítod a párkapcsolatot, szuper, vagy rádöbbented arra, hogy nem is kéne ebbe a kapcsolatba lennie, az is szuper. Ott nincs kockázat, hogy bármit elronthat.
Na.
Félig meddig vicceltem. Menjünk tovább.
Szerintem, amit mondtál, az egy pszichológusnak az ideája, és szerintem valószínűleg te egy kiváló pszichológus vagy, és ezt az ideát követed is. Szerintem az egy gyakorlatban sokan nem, de hogy ez nagyon érdekes kérdés, amit mondtál, meg én lehet, hogy ez egy kicsit, nem pont ezt mondtad, de erre ugrottam rá, hogy azért feljön ez, hogy mit ne vegyen magára az ember, és hogy szerintem erre tökre nem reflektál a pszichológiával foglalkozó réteg, hogy ez egyébként ez nem egy szakpszichológiai kérdés, ez nagyon sokszor egyszerűen egy morális kérdés, és én azt érzem, ez egy ilyen, hogy egy csomószor a pszichológus ezt mondja semlegességként, amikor az, mondjuk én azt mondom, hogy nagyon aggódom, hogy apám alkoholista, és azt mondja, hogy ez nem a te, nincs kontrollodban, nem a te felelősséged, de hogy ez miért nem lenne az enyém? Lehet, hogy az enyém ez egy tök morális kérdés, amiben ez nem egy semleges állítás, nem azt mondom, hogy egy rossz állítás, csak arra nincs reflexió, hogy egyébként a pszichológia nagyon sokszor nagyon durva morális dolgokat mond, úgyhogy azt tünteti fel semlegesként.
Na, menjünk, bocsánat, tudom, hogy nagyon szívesen reagálnátok, de itt volt, láttam még egy-két kérdést, és adjuk meg a lehetőséget más kérdezőknek.
Én a magyar társadalom állapotára szeretnék egy kicsit visszaugrani. Tehát elhangzott, hogy a magyar társadalom nagyon traumatizált, és én itt azt szeretném közbe mondani, hogy erre nem volt szó, hogy szerintem a magyar társadalom ketté szakadt, és kétféleképpen traumatizált. Tehát van a Fidesz oldal, akinek van egy félelme, vagy vannak félelmei sokféle, és ezt használja ki a Fidesz, és ezek visszanyúlnak a rendszerváltás előtre, tehát ez ilyen generációkon átadódik, és van a másik oldal, aki viszont ténylegesen individualizált és nem szolidáris, viszont a Fidesz táborban van egy ilyen, akár hamis, akár nem hamis, de egy ilyen összetartozásérzés, tehát ott van egy közösségérzés, ezért nem lehet őket kimozdítani. Bármilyen tényeket hoznak, nekik sokkal fontosabb az, hogy összetartozás van.
Köszönöm. Egyébként az én kérdésem meg nagyon kapcsolódik ennek az előzőnek az individualista feléhez, hogy szóba került ez a része, hogy ugye van a magyar társadalomnak egy nagyon individualista része. És mi van akkor, ha egyszerűen arról van szó, hogy tényleg abban hisznek, hogy ezen az individualizmuson keresztül egyszerűen még nem volt elég idő arra, hogy ez kiépüljön. Na, nem tudom, hogy visszamenve 100-200 évet milyen volt a magyar közgondolkodás, tehát erről abszolút fogalmam nincs, ez való igaz. De hogy tényleg abban hisznek, hogy egyszerűen nem volt idő ennek kibontakozni, és valamilyen szinten már sokan kezdik azt érezni, hogy igen, lehet, hogy ez nem a legjobb megközelítés, de még azért várunk egy kicsit, és akkor majd biztosan jobb lesz.
És akkor egy utolsó kérdés.
Köszi, sziasztok. Én igazából ez egy challenge, valójában nem is annyira egy kérdés, amire tök kíváncsi vagyok, hogyha tegyük fel, hogy belenyúlhatnátok holnap a magyar társadalom potmétereibe, és úgy csavargathatnátok azt, ahogy szeretnétek, akkor mit csinálna a jogpszichológus viselkedéselemző, mit csinálna a terapeuta, és mit csinálna a közgazdász, hogy növekedjen a társadalmi mobilitás, és a durva individualizmusból a kollektív felelősség irányába legyen eltolva egy kicsit a közgondolkodás.
Köszi, válogassatok a kérdések.
Ha már azt rakom tenni az előre, azt is mondottam.
Úristen, ennyi mindent fejbe tartani. Reflektálni az előzőre gyorsan. Jó. Igen. Morális, nem morális, alkoholista az apám, anyám, mit csináljak vele, hogy ne csináljak.
Kell egy kis gondolkodás ide?
Nem, tudom.
De hogy nem volt esély reflektálni.
Csak, visszahozom a gondolatot, hogy... hogy ott van abban, nem tudom, én igen, igazad van, idealista vagyok, törekszem jó terapeutának lenni, látom, hogy nem mindenki törekszik erre, tehát ebben teljesen igazad van. De akkor a problémának tartom egyébként, hogy az már egy létező jelenség, hogy pszichológusok között is nem mindenki tartja be a kompetenciahatárokat, és találkozunk mondjuk a klinikai és a pszichoterápiás rendelőkben olyan paciensekkel, akik 2-3 év terápia, valójában nem terápia és nem megfelelő végzettséggel megtámogatott működés volt, és rosszabb állapotban vannak, és ott tüzet kell oltani. Na, mit akartam még, hogy valószínűleg sose fogunk egyetérteni, és én azt szeretem, tehát én azt imádom, azt szerintem tök jó, mert akkor abból lesz valami integrált valami, de hogy ott van sokszor a csapda, hogy én az apámat, anyámat meg akarom gyógyítani, hogy ő ne legyen alkoholista, vagy szeressen, vagy működjön jól, vagy ne gyilkolja már meg magát, vagy akár lassan az alkoholizmussal, de hogy abban tud talán a pszichoterapia segíteni, hogy az én apám, anyám az olyan, amilyen futja az ő körét, és én ahhoz ki tudok alakítani olyan viszonyulást, hogy én mit, hogy tudok egészséges maradni, amennyire lehetséges mellette. Onnantól, hogy megszakítom a kapcsolatot, onnantól, hogy belövöm azt, olyan gyakran beszélünk, ami nekem még megfelelő. Az első kérdésre annyit reflektálnék, hogy szerintem az, amiről beszélünk, nagyon fontosnak tartom, hogy nem a hozzászólóról van szó, hanem szerintem a hozzászóló megjelenít valamit. Én nem hiszek abban, hogy vannak a fideszesek, meg a nem fideszesek, meg a mi, meg az ők. Szerintem, ha ebbe gondolkozunk, akkor már benne vagyunk a csapdában. Nagyon univerzális lélektani folyamatok vannak minden táborban, mindenhol. És szerintem ez a fajta reflektivitás, amit valahogy így próbálnunk kell újra és újra, hogy ez az ember, aki máshova szavaz, mint ahova én szavazok, az ugyanúgy egy ember, ugyanúgy a kérdéseivel. Oké, lehet, hogy más megoldást talált rá, de a gyökere a szenvedésünknek nem annyira különbözik. Belenyúlni, most nagyon pszichológusos választ fogok mondani, de higgyétek el nekem, meg komolyan gondolom, nem nyúlnék bele, mert nem tudom, hogy mi annak az embernek a jó. Hogy venném a bátorságot, hogy belenyúljak a potméterbe? Ha én megtehetném, akkor én pszichoterapiás tereket hoznék létre, lehetőleg államilag finanszírozottan, lehetőleg csoportterápiákat, és akkor ott elindulhatna az, hogy kitalálják az egyének és a csoportok és a közösségek, hogy nekik mi a jó, és nem én nyúlnék bele a potméterbe.
Érdekes ez a trauma kérdés. Az én egyik nagymamám azt holokauszt túlélő, a másik nagymamám pedig pont egy nagyon kicsit idősebb, és neki a szüleinek államosították a műhelyt, meg a telket, és a déd nagyapa alkoholista lett, meghalt, nagymamám ezért nem tudott tovább tanulni, mert el kellett menni a tanárképző egyetemről, hogy az anyját ápolja, meg eltartsa, és munkát kellett találnia. Igen, ők ugyanabban a mintázatban szavaztak életük végéig. Szóval persze van egy ilyen, és ennek van magyarázó ereje, de talán nem magyaráz meg mindent. Meg egyébként ez is érdekes, mert ez kapcsolódik az elejéhez, hogy azon sokat gondolnak, hogy mindkét szülem első generációs értelmiség, és hogy hogy tudták megugrani ezt az egészet. És az tök érdekes, hogy mindkét nagymamámban benne volt a motiváció, és ezt mondták is nekem, hogy mindketten akartak tanulni, csak nem tudtak. Tehát volt egy ilyen megszakadt motiváció, ami valahogy tovább ment. És ez tök érdekes, hogy én már pont beleszülettem a jóba, és ez ilyen tök érdekes, mert hogy hogyan, szerintem tényleg fontos az, hogy hogyan állsz ahhoz, hogy te ki vagy és honnan jöttél, és én nekem mindig nyilván nem azért, mert én magam torám jöttek, hanem mert ezt súlykolta belém édesapám, hogy igazából ami én vagyok, az egy ilyen teremtett dolog. Tehát én mindig azt gondolom, hogy én aránylag jól elboldogulok ebbe a világba, de nem azért tudtam elvégezni jogi egyetemet, mert iszonyatosan okos vagyok és kontrált, hanem azért, mert mindkét szülőm értelmiségi, jó módú családba születtem, és volt otthon 10 000 könyv, és ez volt a minta, és egyszerűen én ezt a mintát követem, és pont ha az ember végig gondolja és rájön arra, hogy ő például a sikeres oldalon nézzük, ha rájön, hogy egyébként a sikereit annak köszönheti, hogy azt bizonyos esetben kapja, akkor abban szerintem automatikus tud jönni egy ilyen felelősségi gondolat, hogy akkor viszont felelősség vagy azért, ha rájössz, hogy egyébként csak a születés lottóján múlik, hogy te éppen Borsodba születsz, vagy Budapestbe, egy jó családba, hogy meddig jutsz, akkor abból szerintem jön egy felelősség abba, hogy visszaadj és valamit változtass, és lehetne a potméteren csavarni, hogy minden ember így egy kicsit így fókuszálja át, hogy mondjuk tényleg hogyan, milyen sikerkudarc attribúciói vannak, amit az elején igazából ez a beszélgetés témája, ez a felelősség, hogy jöjjön rá, hogy egy kicsit azért a körülmények áldozatai a sikeres értelemben is, és hogy mondjuk ez egy ilyen szolidaritást növelő faktor lehet.
Én csatlakoznék mind a kettő beszélgető társamhoz abban, hogy én is azt gondolom, hogy nincs ilyen, hogy fideszes trauma, meg nem fideszes trauma, viszont és fontos, hogy ezt tudatosítsuk, hogy egy ország vagyunk, és nincsenek ilyenek. Szóval abban meg igazat adok neked, hogy szerintem az egy irtózatosan fontos tényezője a Fidesz sikerének, hogy közösséget teremt. És ugye te is úgy fogalmaztál, hogy hát igazi vagy hamis, de közösséget teremt. Szerintem ez egy hamis közösség. Tehát valójában a Fideszre szavazó, a magukat a fideszes táborba tartozó, ilyen narancsárga pöttyökkel az utcán vonuló emberek jelentős része számára egyébként a Fidesz kormányzásra effektíve rosszat hozott. Csak ugye az a helyzet, hogy egy ilyen irtózatosan atomizált társadalomban, ahol nincsenek közösségek, ott ez a közösség, ez több, mint a semmi. Tehát, hogy mivel az előtte kormányzó névlegesen baloldali kormányok nem tudtak ilyen közösséget teremteni, tehát effektíve a magukat baloldalinak nevező pártok nem hozták létre azt a jóléti állami közösséget, amivel azt érezte volna az ember, hogy én ehhez a magyar társadalomhoz tartozok, itt szoktam bedobni ugye a skandináv modellnek az alternatív fogalmát, tehát hogyha a jobb oldal azt mondja Skandináviában, hogy nemzet, akkor erre a bal oldal azt mondja, hogy nép, folkhemmet, a nép otthona. És hogy ha lett volna az alatt a 2010 előtti évtizedekben olyan mobilitási csatorna, oktatás, egészségügy, ahol az emberek azt érezték volna, hogy a közösség részei, akkor nem lenne ennyire vonzó ez a fideszes nemzeti közösség. És akkor ugye a te kérdésedre, hogy én olyan beavatkozósabb típus vagyok, tehát én nem szeretem annyira ezt az ilyen, jaj, hát hagyjuk az embereket úgy, ahogy vannak. Én közgazdászként kifejezem...
Mi is ezt mondtam.
Jó, tudom, megint ironizálok csak. Én kifejezetten azt gondolom, hogy ameddig nem teremted meg az alternatív közösséget, és az ez, tehát hogy igazából a jóléti államnak a mobilitási csatornái, ahol ugye az én taxisom, ha azt érezte volna, hogy őt segítették gyerekkorában, hogy ő azért lehetett valaki, mert az iskolában segítették, a szülei segítették, a közösség segítette. Ahogy mondjuk egy osztrák állampolgár teljesen tudatosan megkapja ezeket, és tudja, hogy kinek mit köszönhet, akkor lehet, hogy ő is sokkal nyíltabban lenne empatikus a hajléktalanokkal szemben, mert tudja, hogy itt számíthatunk a közösségre. De mivel szerencsétlen évtizedeken keresztül mindig mindenben magára volt hagyatva, ezért ő távolítja magától a hajléktalan, és hogyha valaki felajánl neki egy olyan közösséget, hogy mit tudom én, két havonta egyszer összejöhetünk a Kossuth téren, és egy ilyen narancsárga pöttyel meghallgathatjuk Orbán Viktort, akkor azt érzi, hogy hála Istennek végre egy olyan országban, ahol mondjuk nincsenek igazából, nincs az embereknek pénze, hogy klubokba járjon, nagyon kevés civil szervezet van, az emberek nem köszönnek egymásnak a bérházakban, hát hova tartozzak végre, valahova tartozhatok, és ez tök jó. Tehát ebből a szempontból meg azt gondolom, hogy igazad van, hogy bizony annak a közösségérzetnek óriási ereje van, és hogyha erre ugye az ellenzék azt tudja felkínálni, hogy van az, vagy ez a liberális narratíva, hogy egyéni szinten kéne versenyezni, ez legyél már olyan, mint a nyugat, vagy ugye jön egy ilyen Márki-Zay Péter, aki azt mondja, hogy Amerika a legjobb a világon, és ott az individualizmus nem tudom milyen, hát ez nem egy alternatíva, ez nem vonzó az embereknek.
Én ebben még egy pillanatot beleszólnék, tehát hogy nem igaz, tehát a Fidesz táborban van egy milyen gyökerező baloldali ellenség, tehát hiába, tehát ez visszamegy generációkkal a szülőkre.
Ne hülyéskedjünk már, bocsánat, a fideszes tábor jelentős része az a szocialista rendszerben a szocializmus kiszolgálója volt. Tehát tömegesen tudunk példákat mondani.
De nem ezek, akik a félelmeikkel tovább éltek.
Na jó, de akkor ezek ilyen keresztbe kasul mozgó viszonyok. Tehát a mai ellen...
Én onnan jövök, tehát ismerem a dolgot.
Hát vagy legalábbis ezt mondja.
Folyamatosan ott tartja őket. Tehát nem...
De ez nem igaz, hogy ez mindenkire igaz lenne. Tömegesen a mai fideszes táborban ott vannak olyan emberek, akik 1990 előtt ugyanannak a rendszernek is a kiszolgálói voltak. Szóval ez nem ilyen egyszerű.
Az, hogy az ő pszichéjében
az lehet.
Egy más kérdés, és ez mozgatja az egészet. Uh-huh. Ez egy teljesen pszichés dolog, ami... összetartja őket.
Csak nagyon röviden megvédelem Márki-Zay Péteréket és a liberális narratívát, de hogy azért látni kell, hogy szerintem tényleg felfoghatatlanul bármilyen jó narratívát kitalálhatsz, ha nincs csatorna. Tehát ameddig egy iszonyatos marketing gépezet, és itt most nem csak a egyrészt a popkultúra, meg a nem tudom mi ez a fogyasztói individualizáló cucc, meg nyilván a kormányzati oldalról az, hogy olyan üzeneteket, olyan mennyiségben nyugtatnak, amit akarnak. Nyilván, ha ez más, hogy hiába találhatunk ki egyébként tök jó narratívákat, meg programokat, ha nincs erőforrásunk és csatornánk hozzá, akkor az tök nehéz.
Ez igaz, de hogyha azzal jön neked valaki, hogy az itt a legnagyobb baj, hogy az emberek nem veszik a kezükbe a kezdeményezést, hogyha az ember gyakorlatilag egy teljesen individualizált narratívát toltott a Márki-Zay ebben a kampányban, hogy nektek kell a kezdeményezést, és nem tudom.
Hát igen, lehet, hogy más.
Tehát nem azt mondta,
narratívát, csak az nem jutott el.
Nem azt mondta, amiről mi most beszélünk, hogy a közösségnek kellene lehetőség teremteni, meg ilyenek, hanem teljesen az volt a narratívája, hogy én kimentem Amerikába, és én Amerikában azt
láttam,
hogy...
Nem azt mondom, hogy az ő üzenete jó, én csak azt mondom, hogy az az üzenet, ami ehhez képest alternatív üzenet, az el sem jut.
Picit a pszichológus minőségemben közbeszólok, hogy nekem van egy ilyen kedvenc mondatom, ironikus vagyok, mert szerintem ez egy nagyon rossz mondat, de hogy amíg az a mondás, hogy le kell mennünk vidékre, addig szerintem abban minden benne van. Nyilván én vidéki vagyok, és lent vagyok, onnan jövök, de hogy abban annyira sok minden benne van most, tehát ki mit lehet bele, de hogy érteni akarjuk, hogy ez az ember ott miben él? Nem akarjuk. Meg akarjuk győzni, mert eldöntöttük, hogy ő ilyen vagy olyan, vagy olyan, vagy amolyan. Tessék úgy szavazni, amit mi majd okosan megmondunk, hogy kell szavazni. Nem akarom érteni, nem? Tehát, hogyha le akarok menni, le kell menni.
Jó, a helyzet az, hogy az időnk lejárt. Tudom, hogy még egy csomó mindenkiben egy csomó kérdés benne maradt, de folytatjuk, tehát, hogy ez a sorozat ez folytatódik jövő hónapban. Gyertek újra, más beszélgető partnerekkel máshol, de ugyanezt a beszélgetést folytatjuk, hiszen ti is itt voltatok már sokszor, tehát ez gyakorlatilag most már egy közösségé szerveződik, ahol ugyanezeket a témákat mindig egy kicsit másképp vitatjuk meg. És hogyha ha tetszett nektek az, amiről most itt beszéltünk, akkor még azt kérnénk, hogy osszátok meg, ezek mind felkerülnek az Új Egyenlőség oldalára, felkerülnek a YouTube-ra, tehát ha azt gondoljátok, hogy érdemes lenne másnak is látni, akkor osszátok meg. Egyébként pedig köszönöm szépen Feliciának és Samunak a beszélgetést, köszönöm szépen a Friedrich Ebert Stiftungnak az együttműködést, Gábor Péternek a szervezést, a technikus fiúknak a közvetítést, és hát mindenek előtt köszönöm szépen nektek, hogy eljöttetek.
Ez volt a Kék Egyenlőség Podcast e-havi adása. Hallgassátok a Piros és a Zöld Podcastot is, olvassátok az újegyenlőség.hu-t, vagy keressetek minket a Facebookon.